Közben én azt is gondolom, hogy a szülőknek is, hogyha egyenként megnézzük a nézőpontját azért, vagy az élethelyzetét, akkor egy-egy ponton lehet hozzájuk is kapcsolódni, tehát vagy hogy meg tudjuk érteni, hogy ők mit, miért csinálnak úgy. Az volt az elképzelésem, amikor ezt a filmet készítettem, hogy ne legyen az az egyszerű képlet, amit mondjuk például az amerikai filmekben szoktunk megkapni, hogy van a gonosz és a jó, hanem hogy mindenki végül is a maga szempontjából megérthető, meg olyan is van, hogy az ember feje fölött összecsapnak a hullámok, hogy a túlterheltség, a napi feladatok azok megugorhatatlanná válnak, és ez előbb-utóbb a visszájára üt, és ezért ma, hogy hibákat követünk el. De nem arról van szó, hogy tehát ez nem egy Star Wars film ilyen értelemben, hogy a jó és a gonosznak a küzdelme, hanem közelebb van a valódi élethez, ahol senki sem született gonosz és született jó, hanem bizonyos helyzetekben sikerül jónak lennünk, és azokat szerintem meg kell becsülnünk, amikor, és időnként talán lehetünk büszkék is rá, hogy most valamit tényleg jó emberként cselekedtünk, és nagyon sokszor vannak ezek a bizonytalan pillanatok, amikor meg olyan nehéz egyáltalán átlátni a saját életünket, vagy azt a helyzetet, amiben belekeveredtünk.
13 év után újra jelentkező a 44. magyar filmszemle nyitó filmje volt a Sűnvadászat, aminek filmrendezőjét, Svetje Mihályt köszönhetjük most az eheti szelfiben. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Köszönöm a meghívást.
Milyen érzés volt nyitófilmesnek lenni, illetve hogy egyáltalán volt megint filmszemle, de kezdjük akkor a nyitófilmmel.
Hát nagyon megtisztelő is, egy kicsit ijesztő is volt az elsőre a gondolat.
Miért volt ijesztő?
Hát csak azért, hogy egy ilyen ünnepi pillanatban. Úgy értem, hogy ijesztő, hogy nagyon régóta nem volt filmszemle, az utolsó filmszemlén, amilyen az úgy hívtak, hogy Fapados, ott a diplomafilmem szerepelt, és előtte levő filmszemléken kisjátékfilmek, és akkor csak olyan emlékem volt arról, hogy a nyitófilm az mindig valami esemény, valamilyen nagy dolog, ilyen Jancsó Miklós, meg ilyenekre emlékszem nyitófilmnek, meg Makkároly filmek, és hogy ehhez képest úgy írta, hogy úristen, ez most minket választottak. Természetesen nagyon örültem, meg megtisztelő, de amikor ott ez, eljött a pillanat, és láttam, hogy ki mindenki jön megnézni, akkor azért volt bennem egy ilyen, hogy úristen, egy ilyen megszeppenés, hogy ez most megtörténik.
De azért az egyik utolsó filmszemlém, még nem is tudom, 2009-ben ott a Hidegberekkel, a kis játékfilmen, de nyertél is díjat, tehát hogy
igen,
szemlendíjas
igen,
lett
igen,
az.
Igen.
Ennek ellenére meg mindig ilyen, nem tudom, szorongásnak, ezt nevezhetjük, hogy szorongásos vagy az ilyen helyzetekben?
Hát igen, de ugye itt azért az is van, hogy ez a ilyen nagy szakmai ünnepe a magyar filmnek, a filmszemle, vagy volt egész addig, amíg meg nem szűnt, és akkor ez most újraindul. Tehát tényleg eljönnek a kollégák nézni a filmeket, és ez az, ami miatt hát ilyen izgatottság van az emberben. És hát egyébként is szerintem ez megúszhatatlan egy premiérnél, hogy olyankor az ember izgul, tehát most nem akarom én ezt túl misztifikálni, vagy az érzést, de hát van egy izgalom, hogy mi lesz. Most látja először közönség, nagy közönség, és hogy hogyan fognak reagálni.
És végül is a közönség is, meg a kritikák is jól fogadták eddig.
Úgy tűnik, igen.
A filmet, ami, hát nem tudom, sokféleképpen értelmezhetjük, de mégis amikor ti megírtátok, vagy amikor megszületett a fejedben az ötlet, akkor elsősorban miről szól? Gyereknevelés, hogyan bízod rá másik emberre a gyerekedet, hazugságok csapdájába, hogyan, vagy spiráljába, hogyan kevered magadat, miről?
Hogy általában ez úgy szokott lenni, hogy van egy ötlet, amiből elindul az ember, és ezeknek a megfogalmazása, amit most te kérdezel tőlem, hogy és akkor miről szól, ezek olyankor szoktak elénk kerülni, mint feladatok, amikor valami miatt el kell adnunk a tervet, vagy pitchelni, vagy ilyesmi. Egyébként nagyon sokszor van az, hogy elkezdünk valamiben gondolkodni, rakjuk egymásra a rétegeket, és valahogy, nem tudom, szerintem az alkotói folyamat egy kicsit másabb annál, mint hogy ilyen célzott mondatokat kelljen mondani, és aztán utána eljön a forgalmazás pillanata, amikor
el kell adni
a filmet, és akkor megfogalmazódik egy ilyen csapat leül, és végig gondoljuk, hogy akkor mik legyenek a fő topikok, amiket megpróbálunk megnevezni benne, és így kerül például kiválasztásra az, ami most is ez a mennyit vállalsz, mennyit bírsz, túlvállalás, de hogyha visszafejtem az alkotói folyamatra, akkor nem mondhatnám, hogy ez volt, hogy na, csináljunk egy filmet a túlvállalásról, hanem az, hogy kisgyerekes szülőként egy csomó tapasztalat összegyűlt, ugye a gyerekeink még most is picik, de ott még kisebbek voltak, amikor ezt a filmet forgattuk, és hogy minthogyha lett volna mondani való erről már, hogy így talán elég tapasztalat és megélés ahhoz, hogy valami érvényeset lehessen mondani. Ez volt szerintem az elsődleges motivációm.
De különben szülőként mennyire féltél az ilyen szituktól? Itt el lehet mondani, hogy mi okozza a bonyodalmat?
Hát az, nem, ugye kint beszélgettünk erről viccesen, hogy bárki is olvas-e kritikákat azon kívül, akinek a filmjéről szól, de a kritikák azok gátlástalanul spoilerezik a filmet, úgyhogy nem tudom, hogy el lehet-e mondani.
Jó, akkor igen. Inkább ne. Tehát, hogy történik benne egy kisebb-nagyobb baleset, de hogy ti erre mondjuk mennyire, nem tudom, paráztatok rá a feleséged, de hogy úristen.
Hát szerintem ez minden kisgyerekes szülőnek, főleg az első gyereknél, én azt vettem észre magunkon, aztán majd elmondom, hogy nálunk hogy volt ez. Tehát az első gyereknél vannak meg ezek a szorongások, hogy egyszer csak felelős vagyok egy életért, és azt nekem kell életben tartanom. Most nyilván egészen onnantól, hogy megeteted, odáig, hogy ha valami baj van. Nálunk egyébként úgy volt, hogy a két gyerek között van akkora különbség, hogy a Matild, a kislányunk, ő az ilyen tipikus, ahogy mondani szokták, a beetető gyerek, aki...
Meghozta a kedvet a
másodikhoz. Aki, igen, hogy könyveket nézeget, ül a sarokban, énekel, nem tudom, és aztán jött Jónás, aki meg... egy ilyen két sokkal önveszélyesebb akciói voltak, vagy vannak sajnos még a mai napig, tehát nagyon oda kell figyelni rá. Úgyhogy nálunk ez így volt, de hát szerintem ez megvan, igen. Azt minden esetre most már szoktam spoilerezni a filmnél, hogy nehogy valamilyen nézői réteget elüldözzön, hogy nem hal meg benne egy gyerek sem. Tehát, hogy ettől senki ne féljen, nincsen benne semmi ilyesmi.
Sőt, vannak benne nagyon vicces jelenetek is, tehát hogyha mondjuk időnként ilyen thriller-szerűségbe is megy el, tehát nem, tehát hogy így, meg így nagyon nagy szeretettel bánsz mondjuk az úgynevezett bűnössel is, bár nem tudom, hogy a babysitter mennyire bűnös, na, de mindegy, ennyire nem
szeretettel. Aki elkövet egy hibát, talán inkább így kéne mondanom, és én szívesen nevezem egyébként pszichotrillernek, de az nem jelenti azt, hogy nem lehet időnként olyan jelenet benne, aminél nevetünk, vagy mosolygunk, vagy magunkra ismerünk, és azért mosolygunk.
És mondjuk személyes filmnek mennyire ez a legszemélyesebb filmet pont amiatt, mert hogy közben tehát, hogy hát nyilván a saját gyerekeiddel, vagy hát nem nyilván, tehát hogy a saját gyerekeid játszották ugye a szerepeket, illetve hogy hát te magad is apuka vagy.
Szerintem annyiból lehet azt mondani, hogy a legszemélyesebb, minden filmem elég személyes, csak valahogy másképpen kerülnek bele a saját élettapasztalatomból jövő rétegek, de attól ez a legszemélyesebb talán, hogy nagyon közel van a jelenlegi életünkhöz és életformánkhoz. Míg az eddigi filmeknél ilyen régebbi dolgok, már olyanok, amiken túl voltam, de még foglalkoztatott, olyan kérdéseket emeltem be. Most pedig az van, hogy mi a mai napig is ebben élünk amit itt körülbelül látni lehet. Tehát, hogy hogyan lehet az alkotást összeegyeztetni, vagy egyáltalán nem csak az alkotást magát, hanem a munkát összeegyeztetni a gyerekneveléssel, úgyhogy csak 24 órád van, és ahhoz, hogy mondjuk egzisztenciálisan fönn tudjál tartani egy családot, vagy ezt a kis közösséget, ahhoz mennyit kell, hányféle munkát kell elvállalnod egyszerre, és azokkal hogyan egyensúlyozol úgy, hogy közben a gyereked ne azt érezze, hogy nem vagy vele, hanem vele is legyél, hogy rá is figyelsz, hogy teljesen megkapjon mindent. Ez azért nem egy egyszerű dolog szerintem ma, és még mi sem találtuk meg 100%-osan, mondjuk a film leforgatása óta sem a jó megoldást erre, egyszerűen azért, mert az élet annyira hektikus, meg az anyagi küzdelmek is megvannak, hogy nem ennyire egyszerű, hogy csak rámutatok, hogy a megoldás ez, hanem hogy hát az ember az dolgozza, ami jön sokszor, vagy hogy...
A gyerekeid játsszák ugye a gyerekszereplőket, hogy a gyerekekkel mennyire volt egyszerű dolgozni, tehát hogy hogyan tudtál mondjuk főleg a legkisebbel, tehát ugye...
Szerintem az a lényeg ennek olyan, most nagyon viccesen fog szerintem hangzani, de például korábban volt már olyan, van egy filmem, ami kisállatkereskedésben játszódik, és állatokkalnak is meg kellett várnunk, hogy olyan dolgokat csináljanak, amik majd a vágás folyamán megfelelő helyre beillesztve új jelentést hordoznak. És itt is egy picit olyan, mint egy kis állattal, hiszen nem tudod instruálni, hanem történik, ami történik, valamilyen helyzeteket megpróbálsz kikeverni, vagy most mondok egy nagyon egyszerű példát, van egy jelenet, amiben meg kell őt etetni, és akkor megpróbálod úgy szervezni a forgatást, hogy nagyjából abban az időben legyen, amikor neki ez az etetési ideje, tehát itt egy másfél éves gyerekről beszélünk, akinek azért elég pontos a napi menete még, az alvásaival, étkezéseivel, stb. És akkor odaülteted, és aztán mégsem eszik. Egyszerűen azért, mert nincsen hozzászokva, hogy még 6 ember ott áll, és valamiért őt nézik. Miközben neki ennie kell, vagy hasonló dolgok. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy könnyű volt, hanem vagy nagyon nehéz volt, mert egyik sem igaz, hanem csak, hogy speciális hozzáállást kíván meg, és ez pedig az, hogy el kell fogadni, hogy úgy forgatunk, hogy lehet, hogy az, amit aznapra terveztünk, az felborul, és akkor el kell kezdeni valami más forgatni, hogy azért ne legyenek kihasználatlanok a forgatási napok, mert lehet, hogy azon, hogy beírjuk aznapra, hogy a gyerekkel felveszünk mondjuk nagyon ambiciózusan egy jelenetet, mert itt nem volt különbség igazán az életkorukban, mert egyikőjük 5,5 volt, a másik meg 1,5 éves, de az, hogy egyik sem tud mondjuk 2 óránál többet, és az se egybe koncentrálni. A kicsinek nyilván a koncentrálás is mást jelent, de a nagyobb meg nem tud. Tehát nem tudja 3-szor vagy 4-szer ugyanazt elmondani, mert nem is érti, hogy most miért akarom, ő már elmondta. És miért kell még egyszer? Miért baj nekem, hogy nem úgy emelte fel a kezét, vagy hasonló? Tehát, hogy nem lehet vele így dolgozni, mint egy színésszel, ezért azt a metódust kellett követnünk, hogy ha ő nem hajlandó csinálni, vagy nem sikerül csinálni, akkor nem kezdjük el, hogy már pedig kislányom csináld, mert ez egyrészt nem vezet sehova, mert ettől nem fogja csinálni. Másrészt meg nekünk is csak az idegeinken táncol, hogy most haladni kéne, itt van egy stáb, és ahelyett, hogy dolgoznak, hanem akkor fogjuk magunkat is kellő rugalmassággal, azt mondjuk, hogy akkor ma ezt vesszük föl, és egy kicsit így is készül a napi terv, hogy megpróbáljuk felvenni azt, hogy Matild fekszik az ágyon, és azt mondja, hogy jó volt a papánál azt a jelenetet, vagy nem is jelenet részletet, de hogyha ő azt ma nem csinálja meg, akkor cserébe ezt meg ezt fogjuk forgatni, hogy berakja a babysitter a mosógépet. Most mondok egy példát.
Tudom, hogy nem szereted ezt, mert már valamelyik interjúban mondtad is, hogy téged így az újságírók, szociális fiókban szoktak betucakolni, és hogy nem szeretsz csak egy kategóriában lenni. De hogy azért az aki bújt, aki nem már, meg a remélem legközelebb sikerül meghalnoddal is, meg most ezzel is így nagyon érzékenyen reagálsz, legalábbis a gyerekekre, kamaszokra, hogy ők hogy vannak, meg hogy mi felnőttek mondjuk így hogyan vagyunk felelősek az ő jólétükért. Szerinted hogy vannak most a gyerekek, és hogy hogyan tudunk mi itt Magyarországon szülők így, hát amit te is mondtál, több időt, vagy nem tudom, megfelelő minőségi időt úgymond velük tölteni?
Hát nincsen erre nekem egy ilyen biztos válaszom, hogy hogyan tudunk. Nekünk a feleségemmel olyan értemben viszonylag szabad az időbeosztásunk, hogy nagyjából mi kezeljük azt, hogy mikor mit csinálunk. Természetesen bizonyos típusú munkák ezt felül tudják írni, tehát ha például van egy színházi munkám, akkor azért annak van egy beosztása. Csak hogy ezek nem ilyen az egész évet kitöltő és minden évben levő dolgok, vagy van a tanítás is, amit szintén mind a ketten végzünk, az is egy heti beosztást jelent, de az sem jelent napi szintű, tehát nem az, hogy minden nap tanítunk az egyetemen, hanem mondjuk heti két nap, heti három nap, ez attól függ, hogy éppen hogy készül el az órarend az adott fél évben. És ezért olyan szempontból egy kicsit szerencsésebbek vagyunk, hogy ezért tudunk szánni időt a gyerekekre, de abból a szempontból meg szerencsétlenebb, mint egy 6 órás vagy 8 órás munka, hogy sosincs vége a munkának. Tehát a gyerek lefekvése után még van, hogy fölnyílik egy laptop, ami nem feltétlenül egészséges, de egyszerűen nem tudod más, hogy pont azért, hogy azok az órák, amik elmegyek, hogy vagy én, vagy a feleségem, hogy elvigyük a kislányunkat 2:30-ra a hegedű órára, ahhoz nekem el kell indulnom ekkor és ekkor, oda kell érnem az iskolába 2-re, hogy átérjünk, és még egyen pár falatot, hogy ne éhesen érjen oda, mondjuk 2:30-ra a hegedűre, stb. Tehát, hogy ezeknek a menedzselése, vagy ezért cserébe, hogy ezeket meg tudjuk csinálni, hát meg történik az, hogy lehetetlen időpontokban is dolgozni kell, meg hogy soha nem érezzük azt, hogy valaminek vége van, valami munkának, vagy hogy eleve olyan típusúak a munkáink, hogy olyan van egyszer, hogy történik egy színházi bemutató, és akkor azt mondod, hogy most akkor ezt a szakaszt lezártuk, de akkor addigra már ott jelentkezik egy forgatókönyv ötlet, vagy egy újabb színdarab ötlet, vagy valami más, amin meg el kell kezdeni dolgozni, mert van egy ilyen belső motorja is az embernek, vagy hajtója.
Szerinted mennyire tud magára ismerni benne mondjuk egy nem feltétlenül Budapest, egy vidéki házaspár, hogy ez az én problémám, ugyanezekben a szitókban vagyok, nem csak a gyereknevelésben, hanem mondjuk ezekben a hogyan legyünk egyszerre nagyon tudatos szülők, de hogy ugyanakkor meg így a munkában is valamire vigyük.
Szerintem magára tud, vagy nem is azt mondom, hogy szerintem, hanem voltak már vetítéseink, meg közönség találkozóink vidéken is, nem csak Budapesten, és úgy érzem, hogy az alap problémákkal mindenki ugyanúgy tud kapcsolódni, tehát ez nem egy ilyen csak Budapest, nem is létezik szerintem ilyen film, de hogy aztán a miénk sem csak egy szűk közönségnek szóló film lenne, de hogy azt se felejtsük el, hogy itt mi a gyereknevelésről beszélünk, de ez csak egy rétege a filmnek, mert a főszereplő az pont a babysitter, és nem pedig a szülők, vagy az a típusú család, amire mondtam, hogy mi hasonlóképpen élünk, hanem a babysitter és a babysitternek ez a napja, amikor egyszer csak nagyobb felelősség kerül a nyakába, mint amit ő úgy átlagban megszokott, amikor a gyerekekkel van, plusz van neki egy zeneakadémiai vizsgája is, mert hogy klasszikus énekszakra jár, és amikor azt mondom, hogy ez egy pszichotriller, akkor az az ő útját, vagy napját, vagy az ő pszichéjében való kalandozásunkat jelenti. Mármint a film kalandozik az ő pszichéjében, és a néző ezt nézi végig. Tehát, hogy van egy teljesen más rétege is, vagy nézőpontja ennek a filmnek, mint hogy csak a szülők és a gyereknevelés.
És hogy közben így ővele is tudunk azonosulni, mert hogy nem egy olyan, nem tudom, tehát hogy nem egy ilyen hidegvérű bűnösről van szó, hanem egy emberről, aki hibát követel, miközben így tényleg mindenki is őt kihasználja, vagy próbálja kihasználni, amennyire csak lehet.
Igen, igen, és közben én azt is gondolom, hogy a szülőknek is, hogyha egyenként megnézzük a nézőpontját azért, vagy az élethelyzetét, akkor egy-egy ponton lehet hozzájuk is kapcsolódni, tehát vagy hogy meg tudjuk érteni, hogy ők mit, miért csinálnak úgy. Tehát az volt az elképzelésem, amikor ezt a filmet készítettem, hogy ne legyen az az egyszerű képlet, amit mondjuk például az amerikai filmekben szoktunk megkapni, hogy van a gonosz és a jó, hanem hogy mindenki végül is a maga szempontjából megérthető, meg olyan is van, hogy az ember feje fölött összecsapnak a hullámok, hogy a túlterheltség, a napi feladatok azok megugorhatatlanná válnak, és ez előbb-utóbb a visszájára üt, és ezért ma, hogy hibákat követünk el. De nem arról van szó, hogy tehát ez nem egy Star Wars film ilyen értelemben, hogy a jó és a gonosznak a küzdelme, hanem közelebb van a valódi élethez, ahol senki sem született gonosz és született jó, hanem bizonyos helyzetekben sikerül jónak lennünk, és azokat szerintem meg kell becsülnünk, amikor, és időnként talán lehetünk büszkék is rá, hogy most valamit tényleg jó emberként cselekedtünk, és nagyon sokszor vannak ezek a bizonytalan pillanatok, amikor meg olyan nehéz egyáltalán átlátni a saját életünket, vagy azt a helyzetet, amiben belekeveredtünk.
De te szeretsz ilyen álnyaltan, nem is tudom, gondolkozni, meg így mindenkinek a szempontjába beleképzelni magadat, vagy legalábbis remélem legközelebb sikerül meghalnod abban is, mint hogyha a fiú szemszögébe is kicsit így beleképzelted volna magad.
Hát igen, sőt, kifejezetten az volt a dramaturgiai játéktér is, hogy nézzük meg mindenkinek, tehát a fontos, két fontos szereplőnek a saját nézőpontját, és lássuk meg, hogy mi miért alakult úgy, ahogyan alakult. Igen, nekem az a filmnézőként azokat a típusú filmeket szeretem, aminél, hogyha ülök és nézem, akkor folyamatosan kattog az agyam a helyzeten, amit látok. Az alaphelyzetem, vagy azon a dilemmán, amit körüljár. És az volt a tervem, hogy egy ilyen filmet csináljak, mint amilyet én szeretek nézni. Tehát, hogy ennyire egyszerű volt, hogy ugyanez, hogy kapcsolódjon be a néző, tehát nem hagyja békén a nézőt ez a film szerintem, hogy kívülállóként csak úgy, mint egy ilyen bálna nyitott szájjal engedje be a képernyőről érkező planktonokat, hogy egy ilyen képzavarral éljek a szájába, és ne nagyon kelljen gondolnia semmit, hanem csak úgy jönnek szembe a képek, és a készen kapja a gondolatokat is, hanem hogy vegye őt igénybe, tehát dolgozzon, kapcsolódjon be, és tegyen fel kérdéseket magának.
Nagyon kicsi költségvetésből tudtatok csak dolgozni. Az első nagyjáték filmethez még talán kaptál az Inkubátor programból.
Nem, az is független film volt, meg ez is.
Mennyire kell ilyenkor lemondani? Vagy már úgy állsz hozzá a forgatókönyvíráshoz is, hogy nagyjából tudod a határokat, és akkor nem kell lemondani úgymond semmiről sem, hogy azért mennyire szabták meg ezek?
Hát az az igazság, hogy az volt, hogy azért kezdtem el ezt a filmet forgatni, mert ennél az ötletemnél éreztem azt, hogy ezt meg lehet csinálni.
Ja, és onnan a hajtőkanyarautós iskola.
Ja, igen, az például egy drágább terv, és ott azt nem tudjuk megcsinálni minimális költségvetésből, de itt az volt az érzésem, hogy ezzel az ötletemmel azért érdemes foglalkozni intenzíven, mert hogy van rá esély, hogy elkészüljön. És hogy úgy van rá esély, hogy elkészüljön, hogy a nézőnek nem az lesz az élménye, ha bemegy rá a moziban, hogy hát így minden kockáján látszik a pénztelenség, hanem meg lehet fogni úgy, hogy annyira életközeli, annyira a kulisszái, a helyszínei, a bútorok, minden annyira hasonlít a ma 2025-ös élethez, hogy otthonosnak tudja érezni úgy, hogy nincsen semmilyen nagy költés benne mondjuk a látványra. Úgyhogy ilyen szempontból nem volt akadály. Én ott éreztem csak, hogy nehéz volt a stábot megszervezni, hogy legyen minden napra, minden pozícióra ember. Ez az, ami leginkább látszott, hogy de ez meg az van, hogy már szerintem az simán mondjuk átlag magyar költségvetésű filmeknél, tehát ami nem ezek az ilyen milliárdos filmek, hanem ami, nem tudom, néhány százmillió, szerintem már ott is nehéz lehet stábot találni, mert az itt lévő külföldi filmek olyan jól fizetnek a munkaerőnek, a filmes munkaerőnek, hogy nem annyira szívesen jönnek el. Tehát, hogy van egy ilyen bérkülönbség. De nem tudja a magyar film, mondom azt, nem tudom, hogy ezek a nagyon-nagyon drága magyar filmek, amiből időnként van egy-egy, azok milyen béreket fizetnek, ott lehet, hogy megközelíti, vagy legalábbis úgy érzi az, aki nagyon, hát most nem, ez lehet, hogy rossz, hogy el van kényeztetve, de minden esetre hozzászokott ezekhez a szinte európai szintű bérekhez, hogy nem mondok le nagyon sokról, hogyha egy ilyenbe megyek el, de már szerintem a középköltségvetésű film sem tud olyan béreket fizetni, és szerintem ott is gond lehet azzal, hogy minden pozícióra találjanak megfelelő embert, és hát ez nálunk, ez hatványozottan volt bizonyos pozíciókra, ami mondjuk olyan, hogy smink, helyszíni hang, hát naponta mentek a telefonok, hogy ki veszi át, holnap lesz ember, úristen, hogy lesz ez?
Arra nem gondoltam még, hogy mondjuk nem csak a film rendezés miatt, vagy a film finanszírozás itthoni eléggé nehéz, vagy kétségbe esett helyzete miatt, hanem, vagy kilátástalan helyzete miatt, hanem mint apuka is, hogy itt hagyod ezt az országot, vagy nem.
Hát néha eszünkbe jut. Az igazság, hogy ebből a szempontból a feleségem kicsit jobb helyzetben van ezzel a művészetmenedzsment producerséggel, mert azt elképzelt, hogy lehet másik országban is, de sajnos az, amit én csinálok, ez annyira kötött a magyar nyelvhez, egyszerűen a biztos lehet filmet rendezni egyébként úgy is, hogy teljesen idegen nyelven, de azokat a finom részleteit, amit például a magyar nyelvnek ismerem, és hangsúlyokban is, ahogy el tudom választani, és ahogy meg tudom ítélni a színészi játékot, annak a hitelességét, vagy a túlzásait, azt nem tudom, hogy hogyan tudnám egy idegen nyelvű környezetben. Egyszerűen biztos, hogy lennének olyan rétegei, amit nem tudok megítélni. Úgyhogy meg az is van, hogy én ezt az egész filmezést nagyon lehet, hogy ilyen údivatúan hangzik, de én ezt a magyar film miatt kezdtem el. Tehát nagyon sokan szokták mondani, hogy a pókember, meg a nem tudom micsoda, így szerintem nagyon jellemző, hogy ilyen szerzői filmesek bemondanak valami nagyon meglepő amerikai blockbustert, de ez rám nem igaz. Tehát én pont a filmszemlére jártam, néztem a magyar filmeket, meglepett, hogy úristen, ilyet lehet csinálni, hogy ez mennyivel másabb, mint amilyeneket én a tévéből ismerek, és ez kezdett el érdekelni, hogy jé, ha ezt lehet így is, vagy ha ennyire tud személyes, vagy önálló és kreatív művészet lenni, akkor ez engem érdekel. És itt gyűjtöttem be az élettapasztalatokat, ezekről tudok beszélni, ami nem azt jelenti, hogy a Sűnvadászat című film, vagy akár a Remélem legközelebb sikerül meghalnod, az ne lenne értelmezhető nemzetközi porondon, hiszen olyan témákat vet föl, amik ott is működnek, de bizonyos rétegei meg csak itthon értelmezhetőek, főleg a Sűnvadászatra ez talán még egyel inkább igaz, és én szívesen gyarapítom a magyar nemzeti kultúrát, hogyha hagynak.
Tehát ha hagynak, az úgy, hogy már lemondtál rá a filmes támogatást, vagy a... Vagy,
hát most vagy ez mit jelent, hogy lemondtam? A jelen körülmények között, amik most vannak, főleg a épületfoglalás óta, az SFE épületfoglalás óta, vagy mióta a film alapfilmintézetté változott, azóta világossá vált, hogy ezek a keretek, ezek nem azok, amelyekben lehet filmet készíteni olyan típusú alkotóknak, mint én vagyok, vagy olyan múltúaknak. Most ezt úgy mondom, mint hogyha a film alap idején nekem lehetett volna, mert akkor sem adtak, de akkor másokból egyébként. De azt nem gondolom, hogy nekem örökre le kéne mondanom, mert az a helyzet, hogy ennek meg kell változnia előbb vagy utóbb, és meg is fog változni valamikor. Az egy kérdés, hogy én addigra 70 éves leszek, vagy ez 3 év múlva lesz, vagy nem tudom hány év múlva, de nem maradhat ugyanígy, mert olyan mértékben pusztul most a filmkultúra, vagy a magyar filmnek a szabadsága, a színvonala, hogy ez előbb-utóbb erre kell, hogy legyen egy válasz. Jelenleg most még az a válasz, hogy senkit nem érdekel, mert már mint a döntéshozók közül, mert egyrészt azok a döntéshozók, akik most a filmintézetet vezetik őnekik, nem a szakma és nem a nézők felé kell elszámolniuk, hanem egy ember fölfele, és addig, amíg az egy ember azt mondja, hogy nekem fontosabb, hogy ezek az emberek idegesek is rosszul érezzék, legyenek, és rosszul érezzék magukat, akkor addig ez így marad. De ha majd visszatekintünk erre az évtizedre, vagy most már több, mint egy évtizedre, akkor meg lehet, hogy hiányozni fognak a filmek, vagy lehet, hogy a függetlenek közül fognak kikerülni. Egyszerűen azért, mert annyira dilettáns a szemlélet, és annyira nem is, az a baj, hogy nem is fontos, hogy jók legyenek. Szerintem az igazság, hogy nem tudják megítélni. Eleve ugye ez az egész olyan bizonytalan, hogy most jó, kinek melyik film tetszik. Az a lényeg, hogy a mi embereink legyenek ott. Szerintem ez a keretrendszer, amiben gondolkoznak. Olyan emberek, akik minket szeretnek, akik hozzánk hűségesek, akik elmondják, amikor kell, amikor a kritikus pillanatban el kell mondani, hogy kit kell szeretni, akkor ők kiállnak és elmondják, és ezért cserébe lehet filmet készíteni. Nem számít, hogy nem nézik az, hogy mi a jó film, hát kinek mi, gondolják ők. Szerintem ennél egyébként léteznek sokkal objektívebb mércék is a művészetben úgy általában, tehát nem csak a filmben, hanem egyébként is, hogy mi számít minőségi kultúrának, vagy minőségi művészeti alkotásnak, de az a helyzet, hogy minthogyha Magyarországon lenne egy ilyen, én úgy látom, minthogyha a politikusok fordítva ülnének a lovon, tehát hogy őnekik nem az a, elfelejtették, hogy az a dolguk, hogy ez egy szolgálat, hogyha valaki rájuk bízza azt, hogy nektek kell vezetni ezt az országot, vagy csak kisebbet, hogy te leszel a képviselőm, az egy szolgálat, és itt, mint hogyha az lenne, hogy elhinnék az emberek, hogy ja, bármit megcsináltok, mert megválasztottak. Kettő pedig, hogy hirtelen azt hiszik, hogy mindenhez értenek. Pedig hát ez nincsen. Nem azért kapja meg ő a képviseletre a felkérést, hogy mindenhez értsen, hanem azért, hogy ő legyen az, aki próbál segíteni abban, hogy megtaláljuk a megoldást a különböző helyzetekre, és az például az lenne, hogy leülök azokkal, akik értenek hozzá. És nem pedig ez, hogy hát én tudom, hogy milyen magyar filmet akarnak az emberek. Vagy vagy bár, most csak a filmet hozom példának, de hát ez mindenhol máshogy.
Hogy akkor te kapnál egy telefonhívást, amit valószínűleg nem fogsz kapni sajnos föntről, de hogyha mégis kapnál, hogy csinálnál-e, nem tudom, történelmünk egyik nagy fejezetéről, nagy dicső fejezetéről a filmet, akkor csinálnál egy felkérésre?
Az a baj, hogy onnantól kezdve problémás, vagy működésképtelen, vagy antidemokratikus a helyzet, hogy fölülről jön egy telefon és felkérés. Uh-huh. Tehát ennek nem így kell működnie, úgy kell működnie, hogy van egy csomó virág a réten, ami virágzik, ezek a művészek, az alkotók, jönnek az ötleteikkel, és azokat kell locsolgatni. Tehát ez volna a feladat. És természetesen ez nem azt jelenti, hogy minden ötletet támogatni kell, de ha például egy olyan elosztási rendszer van, ahol megfelelő időközönként, mondok egy számot, 2 évente cserélődik a döntőbizottság, akkor fel tud állni az a helyzet, hogy megfelelően változatos a döntnököknek a száma, és ez azt jelenti, hogy nagyon sokféle ötlet kaphat lehetőséget. Hogyha az van, hogy ugyanazok vannak, és egyébként minthogyha ők sem lennének, mert most úgy tűnik, mintha nem is lennének valódi döntési helyzetben azok, akik elbábozzák, hogy ők a döntőbizottság, mert másfajta kívánalmak vannak, akkor abból nem tud kisülni semmi, mert mindig ugyanazok a gondolatok, hogy olyan filmet kell csinálni, ami arról szól, hogy milyen jó élni ebben az országban. De egyrészt nem tudom, hogy milyen jó élni, kinek, van akinek jó biztos, csomó embernek meg nem jó, hadd mondják el azok is, akiknek nem jó, meg nem is biztos, hogy ennyire egyszerű egy mondat, hogy ebben az országban. Nem biztos, hogy a mondatnak az a vége azért, mert egy film valamilyen problémát fölvet, hogy az egész országról szól, az is lehet, hogy csak arról szól, hogy mintha problémák lennének az oktatási rendszerrel, mondjuk, hogyha a Fekete Pont című filmet hozom fel példának. Szerintem az egyetlen megoldás az a minél nagyobb szabadság, és a minél nagyobb szabadság az úgy tud megtörténni, hogyha minél többször változnak az emberek, akik a döntési helyzetben vannak. De azoknak viszont szakmai szereplőknek kell lennie, tehát az nem lesz megoldás, hogy változnak, de egyik képviselő úr ül be, meg a másik nem tudom milyen felkért egyébként a központi ideológiát képviselő ember. Tehát az ugyanolyan, mint az egyetemi kuratóriumokban ülő nem tudom milyen vállalati vezetők és pártművészek, hogyha most a mondjuk az eszefére gondolok.
Nem tudom, hogy még visszakanyarodhatunk egy kicsit a filmre.
Sőt, inkább a filmről beszéljünk.
Ahogy mondtad, ez most így nagyon rossz párhuzam, de hogy pont az ellentétjét látom a Babysitterben, akiről még tényleg keveset beszéltünk szegényről, mert hogy inkább a gyerekekről, meg a házaspárról, de hogy ő meg, mint hogyha így túlzásba esne már a felelősségvállalásban, vagy nem tudom, vagy pedig tényleg az történik, amit te is mondtál, hogy ugye egyre jobban belekerül egy ilyen pszichés, nem is tudom mibe, vagy hogy mi kerülünk bele az ő pszichéjébe, és hogy túlpörgi ezt a balesetet, de hogy ott meg viszont egy ilyen pont, hogy nagyon nagy felelősségvállalásról van szó, mivel hogy ugye rábízták a gyereket, meg a gyereknek az életét, vagy mind a két gyereket, hogy szerinted egy ilyen helyzetben lévő lány ezt mondjuk hogyan tudja kezelni, miközben ugye a két, vagyis hát a házaspárnak az érzelmi élete is gyakorlatilag az ő nyakába zuhan, vizsga előtt van, ami nagyon fontos, jön a nagypapa, a szerelme, mindenki a vidékről, hogy megnézze őt.
Tehát eleve ő egy olyan karakter, aki már a nagyvárosban kicsit bizonytalanul mozog, és bizonytalanul mozog azok között, az emberek között, akik közé bekerült. Ugye a Zeneakadémia az egyik ilyen művészeti elit iskola az országban, ami azt jelenti, hogy ott nagyon fenkölt témákról van szó, természetesen meg lehet találni az analógiát azzal az iskolával, ahova én jártam, a Színház és Filmművészeti Egyetem, ahol szintén fennkölt témákról van szó, és az egyik ilyen művészeti elit képzőiskola volt abban az időben, amikor oda jártam. Csak másról beszéltünk, mert mi filmről beszéltünk, itt meg zenéről beszélnek. És mi filmet próbáltunk készíteni, ők meg a zenének valamilyen formáját próbálják előadni, vagy létrehozni. És hogy ezek mind neki kicsit nehézséget jelentenek, tehát ő azért jött ide, mert nagyon tehetséges, mert nagyon szereti a zenét, viszont mondjuk még nincsen meg neki sem a szókészlete ehhez, ugye az ember bekerül egy ilyen nagyon réteg elit közösségbe, annak megvannak a maga mondatai, kifejezései, amit ő nem ismer. És ettől megérkezik ide, és azt érzi, hogy úristen, jöttem valahova, más gondoltam róla, azt hittem, hogy az lesz, mint amikor még a középiskolában nagyon szerettem énekelni, és az énektanárnőm azt mondta, hogy most egy kicsit itt emeld meg a hangod, és itt vagy mit másról van szó. Itt elkezdenek nekem Ligeti Györgyről beszélni, akit én nem is ismerek, mert ahonnan jövök, ott ez nem ismerült föl. Tehát eleve van egy ilyen helyzet, hogy nagyon új neki, fél éve jár ide, tehát az első fél éves vizsgája. Minden nagyon új neki, és akkor ott van ez a család, ahol ugyan unokatestvére a férfi, tehát az édesapa, unokatestvére, ezért is vállal náluk babysitteri munkát, mert egyébként szerintem az ő személyisége, akit itt megismerünk ebben a nagyvárosban, nem biztos, hogy egy idegenhez elmerne már menni dolgozni, viszont szüksége van a pénzre, és ez egy jó lehetőség, mert az unokatestvérét azért régóta ismeri. Szerintem ez is nagyon sokaknak megvan ez az élmény, hogy vannak olyan rokonaink, akiket úgy ismerünk valamennyire, mert időnként sátoros ünnepeken találkozunk, és elbeszélgetünk, és akkor olyan kedves a viszony, de ez nem jelenti azt, hogy nagyon mély lenne, de mégis valamilyen biztonságot ad. Tehát ott elmegy vigyázni a gyerekekre. Ez az alaphelyzet. És aztán ez a két ember is abszolút a művészeti elitből jön, mert az unokatestvéréből egy budapesti művészszínháznak egyik vezető színésze lesz, és neki a felesége pedig egy galériát vezet, tehát képzőművészettel foglalkozik. Egyrészt ezekre az embereknek nagyon könnyű felnézni is, hiszen valahova ide szeretne majd ő is eljutni csak a saját szakmájában. Ő ugye klasszikus éneket tanul, tehát ott, de mégis minimum erre a szintre szeretne eljutni, másrészt meg hát iszonyúan ijesztő, hogy hol vagyok én ehhez képest most még, és szeretné beszívni, mint egy szivacs, nyilván nagyon sok minden vonzó ebben a nőben, aki az anya, a státusza, ahova elért, ahogyan tud beszélni, és közben valahogyan egy oké, most éppen krízisben van a család, de mégiscsak eligazgat két gyereket, és most is azt lehet látni, hogy küzd ezért a családért, tehát nem azon, hogy már elengedte volna. És ebben a helyzetben ott találja magát, hogy hát ezen a napon minden felelősség rajtam van. És elkövetődött egy hiba, ami még nem is feltétlenül az én hibám, viszont nagyon nehéz elmondani. És hát ezt küzdi végig ezen a napon, hogy hogyan kellene ezt közölni a szülőkkel.
Jó, hát akkor nagyon sok nézőt kívánok még, akár a mozikban, akár a streaming felületeken. Azt nem lehet tudni, hogy még mennyi ideig lesz moziban.
Hát még most van a mozikban, úgyhogy reméljük minél tovább, ez azon is múlik, hogy a nézők mennek-e rá, és hogy szeretik-e. Igen.
Hát akkor menjenek a nézők, azt kívánjuk. És nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, Svekje Mihály volt a Heti Selfie vendége.
Köszönöm a meghívást.